Krisztustól tanult szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, vasárnapi Isten előtti egybegyülekezésünket az ő dicséretével kezdjük. A 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltál, mindenkor érdelem. Mert mondom, hogy megáll, mint örökké irgalmat. Melyet úgy felépít, hogy megálljon.
Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, és énekeljünk neki, kérjünk tőle áldást. Közben hadd kérjem már azt, aki ért valamit a technikához, hogy kapcsolja be ezt a mikrofont, szerintem nem szól, akkor miért kiabálok én? A 134. Zsoltár mindhárom versét énekeljük. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan. A mi Isten előtti megállásunk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg, hogyan tanít bennünket a mi élő Urunk az ő élő igéjéből, ahogy az megírva található Máté evangéliuma 17. fejezetében, a 17. fejezet első 8 versében. A felolvasott igét helyeteket elfoglalva, imádságos, nyitott szívvel hallgassátok meg. Máté evangéliuma 17. fejezetének első 8 verséből így szólít meg bennünket a közöttünk lévő Urunk. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. és íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Mindenható Isten áldja meg a hallott és a szívünkbe befogadott igét. Szeretett testvérek, imádkozni fogunk. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem a saját szavaimmal. Nagyon jól tudjuk azt, hogy pénteken miért szóltak 4:30 a harangok. Egy imádságot szeretnék elmondani, amit 1920. szeptember 28-án a trianoni béke diktátum utáni első magyarországi református zsinati ülésen Baltazár Dezső püspök úr mondott el, az ő szavaival, Szentlélek Isten segítségül kérve imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi édesatyánk! Viharos vizekről, szélvészek ostromaiból gyülekeztünk ide a Magyar Református Egyház tördelt hajójának hajósai. A magunk csinálta kötelek, vitorlák elszakadoztak, az árbócok eltöredeztek, segítségűr kiáltunk hozzád, hogy elnevesszünk. A próbáltatások háborúi felülmúlják a mi erőnket. Külső-belső ellenségeink hatalma nagyobb, sem mint mi a magunk erején meg tudnánk állani ellenük. De Uram, a Te neved erős torony és kőszikla, amelyhez bátorságosan fogódzhatunk. Szent fiat, ki fenséges nyugalmával a viharvert hajóban csendesen aluszik, felébred, és kicsiny hitünket megdorgálván a világ meggyőzésére is megerősítheti azt. Várjuk, Uram, e felébredést, és készítjük magunkat a dorgáláshoz alázatosan. Mert abban is, hogy vihar van, abban is, hogy a vihar erejét nem bírja a hajónk, részesek vagyunk. Szelet vetettünk irigységgel, haraggal, magunk közötti hasonlásokkal, egybezendülésekkel. Eltévejedéseink, elhajlásaink maguk gyengítették az egykor vihart álló hajó eresztékeit. Küld el hozzánk, jelentesd meg közöttünk szent fiadat, ama békesség szavával, amely minden emberi értelmet felülhalad. Tedd szentek egyességévé ezt a gyülekezetet, hogy minden tanács tiszta bölcsesség mélyéből buzogjon elő, minden indulatot szeretet vezessen építésre és sikerre, minden szándékot az a hit, amelynek mindenek lehetségesek. Mi Jézust testben megjelent Krisztusnak valljuk, hisszük tehát, hogy Te benne lakozol a mi lelkünkben, Atyánk. A Te jelenléted nagy méltóságának ékes ruháját segíts, Uram, felöltöznünk abban a szeretetben, amely által földi hazánkat sírjából felemelhetjük, örök hazánk dicsőségét öregbíthetjük a Jézusért. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük 276-os számú dicséretünk második versét. A 276-os számú dicséretünk második verse így kezdődik: Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem.
szent lelkének segítségű hívásával, és az ő jelenlétében bízva hirdetni és magyarázni kívánok nektek. Megírva található a felolvasott igeszakaszban Máté evangélium a 17. fejezetének első 8 versében, amelyhez hozzáolvasom a 16. fejezet 24-től 28. versig terjedő igeszakaszát, tehát az előtte lévő igét, valamint az ezt követő igeszakaszt Máté evangélium a 17. fejezetének 14-től 20. versig terjedő igeszakaszát. Viszonylag hosszú igeszakasz miatt kérem a gyülekezetet, hogy imádságos szívvel helyét elfoglalva hallgassa meg az igét. A nevezett igeszakaszokból a korábban hallott igerész előtt és azt követő részéből így szólít meg bennünket a lelke által közöttünk lévő Jézus Krisztus. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az emberfia, atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtt, és ezt mondta, Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt, ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt ide? Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt, bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a helynek, menj innen oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el csak imádságra és böjtölésre. Szeretett testvérek, örülök annak, hogy vasárnap délelőtt találkozhatok a gyülekezettel, de higgyétek el, hogy nem ez a legfontosabb. Még ma délelőtt sem. Nagyon jó, hogy ilyen sokan gyülekeztünk össze, de én azt hiszem, hogy vannak ennél jelentősebb találkozásaink is. Miért? Hát nem az istentisztelet az első, kérdezheti meg teljesen jogosan minden kedves testvér. Nem az istentisztelet az első, nem arra készül a egész héten keresztül a jó református hívő, hogy az aznapra választottakkal együtt Isten jelenlétében töltsön el egy áldott órát. Nem ez a legfontosabb? Azt hiszük, hogy igen, de most Isten igéje semmi más, csak Isten igéje felülbírálja ezt a beidegződésünket. Emelkedett hangulatban, és tényleg hiszem azt, hogy isteni áldásokat véve eltöltjük az Isten tisztelet óráját, mégis van ennél több. Méghozzá abban a tekintetben, ahogy Jézus érti. Nem én találtam ki valamit, az igéből olvasom ki, hogy van annál több, mint Istent dicsőíteni. Éppen magunk miatt. Érdekes és elgondolkodásra méltó az a tény, hogy a három szinoptikus evangéliumban, tehát Mátén kívül Márk és Lukács evangéliumában, ahol le van jegyezve ez a történet, pontosan ebben a keretben van. A megdicsőülés hegyén olvasott jelenet előtt azt olvassuk, hogy Jézus felhívja a figyelmet a kereszthordozásra, és mind a két másik evangéliumban, amikor lejönnek a hegyről, szembe találják magukat egy problémával, a tehetetlenséggel, és Jézus tanításával böjtölni és imádkozni kell. Böjtölni és imádkozni kell. Mégis mi történt közte? Mi történt ott a hegyen? Péter, János és Jakab, a három kiválasztott tanítvány, szemmel érzékelhető, megtapasztalt bizonyságot nyer. Mégpedig arról, hogy Jézus több, mint az a bölcs, aki velük együtt járja az utakat és tanítja őket. Jézus több annál, mert isteni kijelentésben és megnyilvánulásban lesz részük. Jézus egy pillanatra felöltözi a mennyei dicsőséget, elváltozik az arca, fénylő lesz a ruhája, arca, mint a nap, nem lehet rátekinteni, ruhája pedig, mint a mennyei fény. Ráadásul beszélget Mózessel és Illéssel. Felőmelő pillanatok ott maradásra készteti a tanítványokat. Péter elkezdi szervezni az alkalom meghosszabbítását, azt mondta, hogy három darab egyszemélyes sátrat fog készíteni, maradjanak még ott, mert jó nekik ez az állapot. Jó nekik ott lenni. Még beszél, és akkor a hegyet körülölelő és fölötte lévő felhőből egy mennyei hang hallatszik: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. A nyilvánvalóan isteni megszólítás hatására ezek összeesnek, arcra borulnak, és elkezdenek félni. Félelmüket Jézus érintése nem fokozza, hanem hagyja abba bennük. Kedvesen megszólal: keljetek fel, és ne féljetek. És vége a jelenésnek. Péter, János és Jakab egy igazi istentiszteleten vett részt. Maga a felhőből megszólaló Úr tett bizonyságot arról, hogy az ő mesterük nem más, mint a mindenható Istennek, Izrael Istenének, a megváltónak, a teremtőnek, a gondviselőnek, az egyszülött fia, vagyis a Messiás. Szegeden nekünk is megengedi Isten, hogy elhívott tanítványaiként belepillantsunk a mennyei dicsőségébe. Azon a helyen, ahol összehív bennünket, nem az a hely, a dicsőség hely, amit mi jelölünk ki annak, hanem az, ahová ő hívja össze a tanítványait. Ezen a délelőttön éppen bennünket hívott. Senki nem tudja, nincsen magyarázat arra, hogy miért pont János, Péter és Jakab van ott a hegyen. Semmiféle magyarázat nincsen arra, hogy miért pont mi vagyunk itt, ezen a hegyen, ezen a délelőttön. Azért, mert Isten azt akart, hogy éppen mi hallgassuk őt. Mi legyünk részesei a lélek által a mennyei dicsőségbe való picinke bepillantásnak, és ennek kapcsán egy üzenet magunk átételére. Nem vagyunk mi jobbak, mint a többiek, akik nincsenek itt. Egyáltalán nem vagyunk jobbak. Mégis neki úgy tetszett, hogy ma éppen mi nyerjünk bizonyosságot arról, hogy a múlt vasárnap óta, a múlt év óta, az elmúlt évszázad óta Jézus, Isten fia, vezetett bennünket. erről kíván meggyőzni ezzel az igével kapcsolatban. Pontosabban még valami másról is. Meggyőzni akarja azokat, akik felvették a keresztjüket, és úgy döntöttek, hogy Jézus követik. Mert addigi életüket elveszíthetőnek minősítették, nem a világot, de a lelküket akarták megnyerni, és komolyan vettük, hogy Jézus a cselekedeteinket mérlegelve fog majd megfizetni nekünk. Ez egy kicsit olyan rázós, nem? Olyan furcsán hangzik a református fülünknek, hogy Jézus a cselekedeteink alapján fog megfizetni. Hát nem úgy tanultuk, hogy egyedül hit által, kegyelemből, és akkor rendben van minden. Bizony nem. Hit által, kegyelemből üdvösségünk van. Üdvösség azt jelenti ilyen egyszerű, hogy Jézussal való közösségünk, Istennel való közösségünk már itt a földön. Ez nem egy távoli valami, majd lesz üdvösség, itt üdvösségünk van a földön. Ebben a pillanatban Jézus közöttünk van, tehát üdvözült emberek vagyunk. Ez így van, ezt tanulték, és ez így szép. Az üdvösség azt jelenti, hogy közösségem van Jézussal, tehát megértem az életem tartalmát, ahogy ő mondja, a célját, az alapját. Megértem Jézust, vagyis megértem az Isten akaratát, ez a földi üdvösségünk. Elfogadhatjuk a felkínált megváltást, Jézus helyettem, miattam és értem halt meg, az én kárhozatra szóló végítéletemet eltörölte. Ez az üdvösség, ezt elfogadom. Ez van hitáltal kegyelemből. Élhetek vele. Élhetek. Feltételes módban. Miért? Nem mindenki él vele? Hogyha egyszer kegyelmet ajánlottak föl neki? Nem. Én 3,5 évig voltam börtönbe is járó lelkész minden héten, hol Nagyfára, hol a Csillagbörtönbe. Legutóbb néhány héttel ezelőtt a Dorozsmai úton lévő előzetesben kellett meglátogatnom valakit, és bizony számtalanszor megtapasztaltam azt az elítéltek elmondása alapján, és több feljegyzett történet is szól arról, hogy akik 5-10-15 évet töltenek a börtönben, azok néha nem élnek azzal, hogy feltételes szabadulás, szabadlábra helyezés kapnak. Nem élnek vele, mert megszokottá vált a börtön környezete. Ott vannak otthon. Vagy nem mennek ki azért, vagy kimennek, de aztán kitalálnak valamit, elkövetnek valamit, megcselekednek valamit, hogy kerüljenek vissza. Mert a börtön ranglétráján már elértek valamit, már egyfajta tiszteletük van a többiek előtt. A világban meg újra kéne kezdeni. És hát az sokkal nehezebb ott kint. Jobb a börtönben. Ki sem mennek, vagy kimennek, de visszatérnek oda. Aki viszont mégis megpróbál élni a kegyelemmel, akit feltételesen szabadlábra helyeznek, az tudjuk megfigyelés alatt áll. Mit figyelnek meg? A cselekedeteit. Mit csinál, és mit nem tesz meg. Számon tartják a tetteit, a cselekedetei alapján döntenek arról, hogy alkalmas-e a kinti életre, vagy pedig visszaesővé válik. Jézus azt mondja, hogy aki az általa kínált szabadsággal, a régi életéből való szabadulás lehetőségével élni akar, az vegye fel a keresztjét és kövesse őt. Majd ő aztán felméri, hogy az illető az komolyan gondolta-e a kereszthordozást, és hogyha igen, azt Jézus azt mondja, úgy látja meg, hogy a cselekedetei alapján felméri. Az alapján fogja megítélni. Tehát hit által, kegyelemből üdvözülünk, van közösségünk Jézussal, de hogy aztán a szabadlábra helyezésünkkel hogyan élünk, azt Jézus fogja megmondani. Számon kéri. Visszaesők vagyunk-e, vagy élünk a szabadsággal? Álljunk meg egy pillanatra, mit is jelent a kereszthordozás? Mert a kereszthordozás feltétele a szabadsággal való, a kegyelemmel való élésnek. Vagy közelítsük meg inkább úgy, hogy mit nem jelent a kereszthordozás? Nos, nem az a kereszthordozás, amikor ilyen sóhajokkal élünk, hogy hát ez az én keresztem, el kell viselnem. Ez adatott nekem. Ezek nem keresztek. Ezek a keresztjén életünk és minden ember életének természetes velejárói. Kereszt az, amit felvesz az ember. Jézus azt mondja, hogy vegyétek föl a kereszteteket. Az nem a sors, amit meg kell élnünk. A kereszt az egy aktív cselekedet. Fel kell venni. Aki ezt vállalja, az a kereszthordozó ember. Nem az, aki elviseli, hanem aki felveszi magára. Kereszt az, amit felvesz az ember, azért veszi fel, mert megtagadja magát. Senkinek nem lenne az óembernek kedve keresztet felvenni. De megtagadom magam, és élek a lehetőséggel, hogy felvehetek keresztet. Ez egy kiváltság. Képes szakítani addigi életével az ilyen ember, ez tetszik nekem, ez meg nem tetszik. Nem válogat a keresztek között, hanem a keresztjét, amit föl lehet venni, az tényleg hordozza. Önként választja a keresztet, vagyis az áldozatot. Nem kedvetlenül és kényszerűségből, hanem azért, mert akarja, kifejezetten szeretne keresztet hordozni. A kedvetlenül végzett áldozat, az nem kereszt, hanem büntetés. Jézus felvette a keresztjét, megtehette volna, hogy nem, de jól emlékeztek az előző napi történetekre, a Getsemáné kertjében megkérdezte az atyát. Atyám, ha nem fontos, akkor nem innám meg ezt a poharat, de ha te úgy akarod, akkor igen. Jézus föl akarta venni a keresztet, meg is tette, és megtudta, hogy az a másnapi szörnyűség, az ő, így az atya és így az ő akarata, többé nem is kérdezett, hanem megtagadta az emberi voltát, így tanultuk meg a hitvallásunkból, igazából ember és igazából Isten volt Jézus. De az emberi voltát, ami ellene mondott volna a keresztnek, azt megtagadta, és önként örömmel adta át magát annak, amit elkért az atyától. Meg is lett a jutalma. Pontosan az, amit az igében olvasunk. Pontosan az. Jézus felvette a keresztjét, és az atya ez alapján, a cselekedete alapján fizetett meg neki. A cselekedete alapján. Örök mennyei dicsőség lett a jutalom. Jézus cselekedetét fizette meg az atya. A vasárnapi megdicsőülés hegyére, gyülekezeti alkalmára Jézussal együtt felmenő szegedi reformátusnak el kell döntenie, hogy az önként felvett keresztjével együtt tart-e oda, vagy a magára aggatott, kelletlen bajokkal, önmagára mért büntetésének a koloncaival, vagy pedig egy aktívan döntés után felvett kereszttel. Természetesen az önkéntesen felvett kereszt hordozásában is ki lehet merülni. Jézus is összeesett a kereszt alatt, Cirénei Simon segített neki. Ki lehet merülni, de ezért van a hegy. Itt vagyunk a hegyen. Ezért van a hegy. A Jézussal való közösségnek az alkalma. Hosszú volt a hét, nehéz a kereszt. Szálka ment a kezembe, a vállamba, a szívembe, a lelkemre. Irány a hegy. Ha nehéz volt a kereszt, akkor irány a hegy. Irány a tanítványi közösség. Kérd el az igét, a bizonyosságot, mint úgy a hegyen megkapták a tanítványok, nem hiába követtük Jézust. Ő az Isten fia, akiben az Úr gyönyörködik. Reá akarok hallgatni, most itt a hegyen, és a hét minden napján egyaránt. És ő az, ezért ő az, aki megfizet majd nekem is a cselekedeteim szerint,
az önkéntes kereszthordozásod beazonosítható jelei alapján. Hogyan lehet fölvenni a keresztet? Hogyan válhat örömmé, hordozhatóvá, vasárnap a dicsőség hegyére vihetővé a kereszt? Úgy, hogyha előtte bűnbánatot tartunk. Vannak keresztjeink, Urunk, vannak keresztjeim, Uram, többek között azért is, mert megérdemeltem, hogy felvehessem. Megérdemeltük, hogy felvehessük ezeket a kereszteket. Volt Trianon 90 évvel ezelőtt, és annak vannak következményei, mert azt hittük, hogy mi büntetlenül, fenyítés, igazító intés nélkül megúszhatunk bármit. És van kegyelem, mert hogyha Istennek úgy tetszett volna, akkor a határainkon túl senki sem beszél magyarul, vagy meg sem érték volna, nemhogy a 90, de a 10-20-30 évet sem. De beszélnek magyarul, mert az Úr adott fáklyákat. Adott fáklyaként élő magyarokat, akik a bűnbánattartás után, tessenek elolvasni Makkai Sándor Önmagunk revíziója című művét, a bűnbánattartás után újra gyújtották a lángot a parázsló magyar szívekben. Van kegyelem, mert aki kéri, annak útlevele lesz ott is, ahol eddig élt, ahol eddig példát mutatott nekünk, kényelmes és komfortos magyaroknak. Szükségünk van rájuk, nekünk van szükségünk rájuk, sokkal kevésbé, mint nekik, Mireánk. Van árvíz, van gátszakadás, van kitelepítés, de a bűnbánat a kegyelemre hivatkozhat, az áldozatvállalás pedig számon kérhető cselekedetekhez vezet, amelyekért, hogyha az Úristen úgy akarja, akkor megtartott gátakkal fog fizetni. Ajándékba kapjuk. Van templomot építő gyülekezet, Istennek legyen hála érte, amelynek bűnvalló, hitvalló és áldozatvállaló, vagyis cselekvő tagjait majd falakkal, toronnyal és haranggal fogja meg teli teremmel megajándékozni a mindenható Isten az ő dicsőségére. Jó ez a szó egyébként, hogy megfizetés. Megfizet az Úr. Az evangélium nyelvén azt jelenti még, hogy átadni, megadni, visszaadni. Az Úr, a keresztet felvevő, őt követő, hűen követő tanítványainak átadja azt, ami jár nekik. Egészen biztos. Megadja azt abból, amit, amennyire méltóak az ő számon kérésének a mértéke és mércéje szerint. És viszonozni fogja mindazt, amit a cselekedetek az ő dicsőségére vittek végbe. Olyan jó lenne itt megállni, azt mondani, hogy ámen. Aztán én tovább fordítottam egy oldalt Varga Zsiga bácsi újszövetségi professzorunknak a szótárában, amikor megnéztem az apodidómi, megfizetni, odaadni, átadni, viszonozni igét, és csodába volt egy negyedik jelentés is. Azt jelenti, hogy megtorolni. Azt is jelenti, hogy megtorolni. És nem lehet kikerülni. Mert bizony az isteni bizonyságtétel két irányú. Jézus igazsága a cselekedetek számonkérése szempontjából is megállja a helyét. Megfizet, odaad, de ha arra van szükség, akkor megtorol. Megfizet, a szó számunkra tetszetős, de ijesztő iránya szerint is. Jézus fizetséget, vagy jobb, ha így mondom, hogy elégtételt szerez, azon cselekedetekért is, amelyek nem az ő követése hozadékának az ajándékai, vagy mutatványai. Isten számon kéri bármelyik népnek a cselekedeteit, bármelyiknek, a magyaroknak is. Ha azok a cselekedetek kereszthordozás nélkül, így nem a Jézus nyomdokában történtek. Jézus számon kéri a hanyag munkát, Jézus számon kéri a rossz családapát, családanyát, a rossz keresztülőt, aki nem is emlékszik arra, hogy mit fogadott meg valamikor. Jézus számon kéri a tessék, lássék, gyülekezeti tagságnak a következményeit, minden cselekedetet, sőt minden mulasztást. Ő fogja számon kérni. Ne féljünk attól, hogy lesz számon kérés, főképpen pedig ne vegyük a saját kezünkbe azon ítéleteknek, azon tetteknek, cselekedeteknek az ítéleteit, amely a csődbe ment ország volt vezetői, vagy akár a segélyszállítmány hajóit megtámadó önkénteseket, kivégzők fölött mondatnak ki majd, mert kimondatnak azok az ítéletek is. Mi, Jézus tanítványai, kérjük és vegyük fel a keresztet. Vasárnaponként hozzuk magunkkal a templomba. Minden templomnak van előtere, ennek a templommá vált épületnek is van előtere. Tegyük le ott a kereszteket, egy kicsit pihenjük meg, itt vagyunk a hegyen. Aztán kimegyünk, vigyük el megint magunkkal. Vegyük föl a kereszteket. Adjunk hálát a csodáért, amit itt, meg majd a felépült templomban hétről hétre megtapasztalunk. A találkozásért Istennel, amit mi is szeretnénk épp úgy, mint Péter, tovább nyújtani. Vajon hányan, akik érezzük Isten áldását, szeretnénk sátort építeni, úgy, mint Péter, maradjunk itt, maradjunk még itt, olyan jó veled lenni, Úrunk. Jézus azonban nem engedi, mert a hegy alján várnak ránk. Várnak ránk testvérek, akik nem tudnak mit kezdeni a gyógyításra várókkal, fele barátok, akiknek fogalmuk sincsen arról, hogy kihez mehetnének oda a bajaikkal, mert nem hallottak Jézusról. Menjünk le a hegyről, és mondjuk meg nekik, hogy föl lehet ide jönni vasárnaponként. Menjünk vissza közéjük, Jézus tanítására hallgatva, vigyük el a mustármagnyi ki hitünket, ha csak ennyit kaptunk itt megerősítésképpen Jézustól. Vigyük el a mustármagnyi hitünket, böjtöljünk és imádkozzunk, azt mondta Jézus, ezt tegyük. Ne csak húsvét előtt. Böjtöljünk és imádkozzunk a beteg testvéreink, a beteg nemzetünk, a megannyi nyavajában fetrengő világunk nyomorultjaiért, akik nem ismerik Jézus dicsőségét. És hogyha bármit is megtapasztalunk abból, amit a hegyen való találkozás ereje vitt végbe rajtunk keresztül, akkor megint jöjjünk vissza a hegyre. Jöjjünk vissza a hegyre hálát adni, bűneinket lepakolni, és újabb, csak mustármagnyi erőt, hitet kérni. Ide jöjjünk vissza a választottaknak a közösségébe, azokkal együtt, akik a hétközben meglátták a cselekedeteinket. Meglátták a cselekedeteinket, és megértették, hogy érdemes, csak így érdemes tovább folytatni Jézussal. Amen. Válaszoljunk imádságban Jézus megszólító szavára. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk néked azért, hogy fogadtál bennünket itt a hegyen, a hegyjé vált, templommá felszentelt helyiségben. Köszönjük Istenünk, hogy itt vagy velünk, hogy beszélgetsz velünk. Köszönjük, hogy közösséget teremtesz magaddal, üdvösségünk van. Engedd, hogy félelemmel vigyük végbe az üdvösségünket. Egyedül attól féljünk, hogy kiesünk belőle. Taníts meg bennünket, Istenünk, Jakab apostol szavaival élve megmutatni a mi hitünket a cselekedeteinkkel. Mert tudjuk, tudtuk és újra megértettük, hogy nem elég csak mondani, Uram, Uram, hanem vinni kell a vizet,
az élelmet, be kell fogadni a jövevényt, fel kell ruházni a mezítelent, el kell menni a beteghez és a börtönben lévőhöz. Nem azért, hogy nagynak, büszkének tudhassuk magunkat, hanem azért, hogy elfelejtsük és megkérdezzünk téged, Uram, mikor tettük meg mindezt? És te azt mondd, amikor a legkisebbel a tieid közül, akkor veled tettük meg. Hálát adunk Istenünk a cselekedetekre buzdító hitért, és köszönjük néked, Istenünk, azt, hogy helyett teret adtál nekünk véghez vinni a cselekedeteinket. Adtál hazát, adtál nemzetet, áldj meg bennünket. És engedd meg nekünk, hogy mindazok az indulatok, amelyek arra serkentenének, hogy mások kárára próbáljuk megszerezni üdvösségünket, semmibe vesszenek, de tudjunk imádkozni másokért is. Így visszük eléd lélekben újra egyesült országunkat, nemzetünket. Így visszük eléd betegeinket, gyászoló testvéreinket, a missziói szolgálatot szeretetben ellátó lelkész családot, házaspárt. Így visszük eléd azokat, akik nincsenek itt. És így visszük eléd ellenségeinket. Kegyelmez, könyörülj rajtuk. Taníts meg őket szeretni minket, és bennünket, hogy szeressük őket is. Krisztus nevében kérünk, aki így tanított bennünket könyörögni, mi, atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét, és kérem a testvéreket, hogy hallgassák meg a hirdetéseket. A gyülekezet lelkésze, Sipó Zoltán lelkész testvérem feleségével és családja egy részével a nagysolymosi testvérgyülekezetbe látogatott. Isten őrizze meg őket, és adjon nekik egészségben visszatérést. Rám bízták azt a hirdetést, hogy elmondjam, hogy a héten Isten segítségével minden alkalom meg lesz tartva. A következő vasárnap pedig június 13-án hittan évzáró alkalom lesz. A hittanosok évzáró műsorra szolgálnak az Isten tiszteleten, ez pedig szeretett vendégség követi, amelyre aki teheti, hozzon süteményt is. Váltsa cselekedetekre a meghívást és abban meglévő kegyelmet. Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora, és szeretném elmondani azt a testvéreknek, hogy mint hogy a mi gyülekezetünkben ott itt is úgy szokás, hogy kimenetelkor kezet fognak a lelkésszel, tessenek ezt most elnézni nekem, mert az ebben a gyülekezetben felnőtt Hotorán Gábor, aki beosztott lelkészem a honvédtéri gyülekezetben, a 10 órás istentiszteleten keresztel többek között az Iker gyermekeit, és szeretnék visszaérni mielőbb erre az alkalomra. Úgyhogy én most el fogok menni, de mindenkivel kezet fogok, és Isten áldását kívánom, ahogy majd el is fogom azt mondani. Énekeljük a himnusz előtt záró énekünket, a 469-es számú dicséretet, annak mind az 5 versét, Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg!
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet.
Thank you.